Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, új év ünnepére, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a harmadik fejezetben, a 25. verstől a következőképpen. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, nem mondok újat azzal a kijelentéssel, hogy szilveszter az a fogadkozások ideje. Van, aki már új év reggelén fogadalmát megtöri. Van, aki tudja néhány napig tartani, van, aki néhány hétig, van, aki néhány hónapig, van, aki néhány évig, és nagyon keveseknek sikerül, de ők tényleg nagyon kevesen vannak, életük végéig megtartani az adott fogadalmat. Miért van ez? Azért, mert az ember szíve mélyén ott van az ő teremtő atyának a töredezett képe. És a szívünk mélyén vágyakozunk a jóra. Szeretnénk jobbak lenni, mint voltunk. Nem akarunk rosszat elkövetni, nem akarunk mulasztani. De valamiért, sokszor azt mondjuk, a körülmények mégis megtörténik, amit nem akarunk. Érezzük tehát a szívünk mélyén, hogy rendre van szükségünk, mert a rend életünk fontos alapja. De hát, ha jól megnézem a gyerekeimet, akkor nagyon jól tudom, hogy időnként rendet raknak, de rendet tartani nem igazán tudnak. És ha megnézem a magam életét, akkor láthatom azt is, hogy én is így vagyok. Időnként rendbe teszem a lelki dolgaimat, de hogy folyamatosan, nap mint nap rendet tudnék tartani, ez a nehezebb vállalkozás. Pál, tudjuk, ő az evangélium embere. Pál az, aki azt mondja, kárnak és szemétnek ítélek mindent a Krisztusért. Pál az, aki azt mondja, hogy a saját üdvösségemet is odaadnám, csak a népem eljusson a Krisztus ismeretére. Pál az evangélium embere most a törvényről ír. És hogyha valaki ismerte a törvényt, hát Pál apostol ismerte. Korának tudós rabbiánál tanult. Gamálielnek hívták ezt a tudós rabbit, és mivel óriási híre volt ennek a rabbinak, ezért megtehette azt, hogy egyszerre csak három tanítványa volt. A három tanítvány közül az egyik Pál apostol volt. Tudjuk, hogy akkor még Saulnak hívták, azt is tudjuk, hogy római polgárjoggal bírt, azt is tudjuk, hogy a családnak jó összeköttetései voltak, jó kapcsolatrendszerük volt a zsidó felső vezetéssel, ezért is tudta megtenni ez a Saul, ez az ifjú, a törvényért lángoló lelkű ember, hogy elmegy Damaszkuszba és rabláncra fűzi ott Krisztus zsenge egyházának első követőit. Pál, az evangélium embere, itt a Galatákhoz írott levélben a törvényről ír. Hát ha valaki, akkor Pál apostol tudja, mi az a törvény. Ő maga val így magáról, hogy zsidóbb voltam a zsidónál. Csak aztán történt egy változás az életében. nem fogadalmat tett, beleszólt az ő életébe az Isten. Mert neki egészen más Isten képe volt. Az ószövetségi, a törvényt adó, aki azért adta a törvényt, hogy ezt az ember betartsa, és hogyha az ember nem tartja be, akkor annak súlyos következményei vannak. Csak aztán az Isten beleszólt az ő életébe. Mert mi is az egész krisztológiának, a Krisztusról szóló beszédnek a lényege az, hogy az Isten megszánta az embert. Megszánta az embert, és azt mondta, a megigazulás másik útját adom nektek. Önmagamat, a szeretetet. Pál, az evangélium embere, a Galatákhoz írt levélben a törvényről szól. És azt mondja, hogy a törvény az eddig őrzött, nevelt. És egy olyan szót használ, amely szót a pálcás nevelő fogalmával azonosítanak. És hogyha ma a pálcás nevelőre gondolunk, akkor mindenféleképpen valami olyan tekintélyelvű nevelésre gondolunk, amely mára kikopott a világból. A pálca, a fenyítés jele és eszköze, a korlát jele és eszköze, de hát a régiek tudták, hogy a mederben való terelgetéshez, hogy aztán emberségünk beleömöljön, belefolyjon, belecsatlakozzon az emberség nagy óceánjába, ahhoz szükség van néha irányítgatásra. Ószövetségben olvashatjuk, a Zsoltáros így szól, vesződ és botod, vigasztal engem. Na hát ezt nagyon nehéz megérteni. Mit jelent az, hogy a vesződ és a botod vigasztal engem? A vessző és a bot az fáj. Akkor hogyan vigasztalhat? Úgy, hogy már rövid távon is visszanézve az ember észreveszi azt, hogy igenis szüksége volt erre vagy arra a fenyítésre. Nem olyan rég láttam egy dokumentumfilmet perui indiánokról. Megszervezték ott a dzsungelben, hogy az oktatás viszonylag normális körülmények között folyik. Kicsit militarista, kicsit katonai elképzeléssel indultak neki, de nagyon érdekes volt, volt benne egy fiúcska, aki ott állt egy nagy bottal a kezében, és az volt a feladata, hogy amikor elhangzott a csöngetés, akkor sorba tegye a többieket, és a többiek pedig engedelmeskedtek neki. És a riporter odament hozzá, és megkérdezte tőle, hogy hát miért engedelmeskednek a többiek neked. És akkor ez a fiúcska elmondta, hogy azért, mert az egész iskolában én vagyok a legjobb tanuló. A legjobb tanuló kezébe adták oda a botot. Ennek a világnak a nyomorúsága az, hogy a kormányzó pálca, a bot, a nevelő nem mindig azok kezébe kerül, akik a legjobb tanulók. Akik tudják, hogy milyen tantárgyat kellene jól kívülről megtanulni. A keresztény ember nagyon jól tudja, hogy bárkinek a kezében is van ez a bot, végül is az Isten az, aki megengedi a jót is, meg a rosszat is. Pál azt mondja, hogy a nevelő, a törvény az előkészíti az embert az evangéliumra, megigazulásra. Pontosabban, ha ezt a szót lefordítjuk, akkor így tudjuk fordítani, megigazítás. Mert nem az ember igazul meg azért, mert hitt. Ábrahám hitt az Istennek, és ezért az Isten őt igaznak fogadta el. De a megigazulás az igazából azt jelenti, hogy az Isten megigazít minket. Úgy is lehetne mondani, hogy helyre teszi az életünket. Ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha az ember elfogadja az Isten akaratát. Luther Márton nagyon sokszor idézi a Habakuk könyvének második fejezetében második verset, mely így szól, az igaz ember hite által él. A kérdés, hogy milyen hit által. A keresztény ember kérdése az, hogy ez a hit, ez mit takar? Új évben sem lesz másképp, mint ahogy eddig volt. Ha tájékozódni akarunk ebben az össze-vissza világban, ha azt akarjuk, hogy helyére kerüljenek a dolgok, akkor nem tehetjük ezt másképp, csak úgy, hogyha Krisztus keresztjén nézzük át, Krisztus keresztjén átnézzük ezt a világot. Azért, mert ez a világ feje tetejére állt. Ami abnormális, azt kellene elfogadni normálisnak. És ami normális, azt pedig úgy állítják be, hogy az valami abnormális, de legalábbis meghaladta az idő. A hit. A hit, ami olyannyira fontos a mindennapi életünkben. Mert a hit az a mában, a holnap számára reménységet generál. A hit az, amely gyógyír a fájdalmakra. A hit az, amely közvetíti számunkra az Isten szeretetét. A törvény ok-okozati összefüggése pedig ott van az életünkben. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a bűn olyan, hogyha elkövetjük, akkor követi a büntetés. Lehet, hogy közben van egy kis időbeli elcsúszás. De az idő csak az ember számára fontos. Az Isten számára nem létezik idő. Ő időn és téren kívüli Isten. Az ember nagyon jól tudja, hogy ok és okozat, hogy valamit, ha elkövetünk, annak bizony olykor súlyos következményei lehetnek. Ha valami ballépése van gyermekünknek, akkor igyekszünk korrigálni azt. Ha pedig megtörténik valami olyasmi, amit nem nagyon szeretnénk, akkor lehet, hogy azt mondjuk, na, fiam, lányom, most aztán mindent elrontottál. Mert tisztában vagyunk ezzel, hogy ok és okozat. A törvény ilyen, kíméletlen. Azt mondja, ezt tetted, ez a büntetés. Így vezeted az életedet, ez a következménye. Mondhatod azt, hogy életvezetési hiba, mondhatod azt, hogy kudarc. Az igazság az, hogy bűn. És miért bűn? Azért, mert elválaszt az Isten szeretetétől. Bűn az, ami elválaszt az Istentől. És ami elválaszt az Istentől, az elválaszt, higgyük el, az embertársunktól is. Nem véletlenül gondolkodtak el a predesztináció kérdésén, az eleve elrendelés kérdésén. Mert tisztában voltak az ok és okozattal. Hát ha ilyen a világ, ilyenek teremtette meg az Isten, és benne van az ő törvénye, akkor hogyan lehetséges mégis az Isten szeretetére, korrigáló készségére hagyatkozni? Csak is úgy, ha az ember Krisztusba keresztelkedik. Mit jelent ez a szó? Magyaráznunk kell, mert mi magunk is nehezen értjük Krisztusba keresztelkedni. Pedig olyan sokszor használja Pál apostol. Krisztusba keresztelkedni azt jelenti, Jézus Krisztus védelme alatt állni. Hiszen ő a pantokrátor Krisztus. A mindenek fölött ítélkező Úr. Lehet úgy is meghatározni Jézust, ahogyan ifjúsági énekekben a fiatalok lelkesen éneklik, Jézus a jó barát, Jézus az, aki mindig itt van, meg Jézus az, aki szolgál. Hozzám közelebb áll a mindeneket ítélő Krisztus. Mert hogy Krisztus az Isten fia. Hogy ennek az érvényessége, ez csak életünk végén derül ki, az egy másik kérdés. De Jézus Krisztus védelme alatt állni, azt jelenti, hogy egy más állapotban vagyunk. Mi ez a más állapot? Pál leírja. Azt mondja, aki Krisztusban van, akkor más állapotban van, itt nincs többé sem zsidó, sem görög. Itt egység van. A Krisztusban való egység. Nem egyenlősdi, nem olyan egyenlőség, ahol néhányaknak több joguk van, hanem egység. Ez valami egészen más állapot. Ez az Istenben levés állapota. Ez azt jelenti, hogy aki többet kapott, attól több kívántatik. Egy talentumot kaptál, akkor meg kell dupláznod. Kettő talentumot kaptál, akkor meg kell dupláznod. Öt talentumot kaptál, akkor meg kell dupláznod. Nem arról van szó, hogy az Isten olyannyira kegyetlen lenne, hogy az egy talentumot kapott embertől ötöt követelne. De azt viszont számon kéri, hogyha az ember ellássa mindazokat a lehetőségeket, amelyeket az Isten felkínál egy egész ember élet során. Azt mondja az írás, azt mondja Pál apostol is, aki többet kapott, többet szolgáljon. Pál másik levelében úgy fogalmazza, a hitben erősebb hordozza a hitben gyengébbet. Mert hogy így vagyunk egységben és egymás mellé rendelve. Van, amikor én vagyok hitben erősebb, és van, amikor a másik erősebb hitben. Ami fontos, hogy hordozzuk egymást. Tessék megnézni, hogy majd az elkövetkezendő években, hogy felértékelődnek azok a közösségek, ahol hordozzák egymást. Ahol odafigyelnek egymásra. Ahol jó szóval biztatják egymást. Pál folytatja. Nem csak arról van szó, hogy nincs többé sem zsidó, sem görög, hanem azt mondja, nincs se szolga, se szabad. Hadd idézzem Luthernek egyik mondását, talán nagyon sokan ismerik, ez a mondás így hangzik, nem vagyok szolgája senkinek. De ez csak egy félmondat, és folytatása van, szolgája vagyok mindenkinek. Ez a nem vagyok szolgája senkinek, még Luther korában is, amikor volt szolgaság és volt erős függőség, ez azt jelenti, az Isten engem olyan méltóságra teremtett, hogy ez a méltóság, ez a legtöbb a világban. Ez azt jelenti, hogy az Isten megteremtett engem arra, hogy én reflektáljam, visszatükrözzem az ő szeretetének a fényét. Isten hasonlatosságára és képmására teremtettem, még én is. Ez azt jelenti, hogy az én létezésemben akar gyönyörködni az Isten, és a te létezésedben, és a harmadik létezésében is. És nincs olyan, hogy a másikat jobban szereti az Isten. Mindenkit szeret az Isten. És ebben a szeretet állapotban nincs se szolga, se szabad. Mert ilyen méltóságra emelt fel minket az Isten. Olyannyira fontosak vagyunk neki, külön-külön, hogy egy szülött fiát is adta értünk. De Pál folytatja. Azt mondja, hogy Krisztusban, akik belekeresztelkedtek ki Krisztusba, akik benne vannak ebben a más állapotban, ott nincs sem férfi, sem nő. Ha jól emlékszem, akkor Karinti Frigyes írja valahol azt, hogy nő és férfi sosem tud egységre jutni, mert az egyiket akarja, a másik a másikat. A nő nő, a férfi férfi. Tessék megnézni, hogy sokszor megvádolják a nőket, hogy hát azért ilyen, mert nő, vagy a férfiakat, mert azért ilyen, mert férfi. A férfi is ember, meg a nő is ember. És hogyha az ő emberségében nem olyan, mint amilyennek az Isten látni szeretné őt, akkor meg lehet kritizálni embersége miatt. De nem azért, mert nő, nem azért, mert férfi. Krisztusban nincs se férfi, sem nő. Ez egy más állapot. Pál folytatja, és azt mondja a galatáknak, hogy örökösök vagytok. Örökösök. Furcsa dolog ez, hogy örökösöknek lenni. Magyar jogrendszerben úgy van, hogyha az örökhagyó meghal, akkor ipso iure átszáll az örökség. Ha elfogadja az ember, ha nem. Abban a pillanatban, ahogy meghalt az örökhagyó. Az egy másik kérdés, hogy ki lehet valakit zárni az örökségből, a méltatlan magatartása volt, vagy éppen ugye vissza lehet utasítani az örökséget. Isten országában más törvények uralkodnak. De azt jelenti ez az örökség, hogy az Isten elkészítette nekünk ezt az örökséget mindannyiunk számára, de szükséges a mi elfogadó nyilatkozatunk. A mi elfogadó nyilatkozatunk nélkül ez az örökség nem birtokolható. Nem lehet az enyém. Csak is akkor, ha elfogadom. Ez azt jelenti, hogy az Isten felkínált lehetőségeit életem folyamán újból és újból el kell, hogy fogadjam. Ezek a lehetőségek mind-mind arra irányulnak, hogy jobban megértsem az ő szeretetét. És nem csak a jó dolgokra kell gondolni, hanem a kevésbé jókra. A veszteségre, a betegségre, a szenvedésre, és a halálra is. Jézust ezen a napon, új év napján bemutatják a templomban. Bemutatják, galambáldozatot mutatnak be az Istennek, és megkapja a Jézus nevet. A Jézus név az hasonlít a Józsefhez, a Józsuéhez, ami azt jelenti, hogy az Isten gyarapít. Beszédes ez a név. Az Isten gyarapít Jézus Krisztusban. Nem lesz ez másképp ebben a mostani esztendőben sem. Az Isten gyarapítani akar minket. Elsősorban lelkileg, és aztán minden másban. Mert maga Jézus mondja, keressétek először az Isten országát, és az összes többi ráadásként megadatik nektek. Mi mindig a ráadást keressük. És perlekedünk az Istennel, hogy ezt, ezt és ezt miért nem adtad meg, Uram Istenem? Hát nem vagyok külön, mint az a másik ember? Nem teszek többet a te ügyedért? Mint a farizeus és a vámszedő a templomban. A farizeus ott elő van, és a hálát ad azért, hogy nem olyan, mint az a vámszedő ott hátul, aki be sem mer menni, föl sem mer tekinteni, csak a mellét verdesi, és azt mondja, Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Új év, Jézus Krisztus, Isten legnagyobb ajándéka, hogy ebben az esztendőben emberek lehetünk. Emberséges emberek. Olyanok, akiken megcsillan az Isten szeretetének a fénye. Isten képűek lehetünk. Olyanok lehetünk, mint amilyennek eltervezett minket az Isten, amilyennek látni szeretne minket. Egyik gyülekezeti tagunk mondta, nem olyan rég, azért jövök el vasárnapról vasárnapra a templomba, mert a hétköznapokban ember akarok maradni. Mert ne áltassuk magunkat. Ebben a 2006-os esztendőben még nehezebb lesz embernek maradni, mint a 2005-ös esztendőben. És ahogy fejlődik a világ, idézőjelbe téve, egyre nehezebb lesz. Egyre nagyobb próbatétel az emberség. Egyre nagyobb próbatétel a hit. De aki erre az útra rálép, az tudja, hogy ezen az úton nincs egyedül. Nincsenek sokan ezen az úton, de látják a vándorok egymást. Úton levők közössége vagyunk. És olyan jó, amikor, még ha magányosan is vándorolunk, néha testvérekkel, utitársakkal találkozunk. Ez a 2006-os esztendő lehet egy olyan időszak a mi életünkben, amely még tudatosabbá teszi, hogy mi is a mi feladatunk ebben a világban. Ott először is, abban a környezetben, ahol élünk. Mi a feladatom? Családapaként, családanyaként, férként, feleségként, munkatársként, hittestvérként. És amikor az ember elgondolkodik ezek felől a dolgok felől, akkor tudja, hogy az Isten nem csak számon kér, hanem a talentum adásához adja az erőt is, hogy azokat forgassuk. A talentumokat forgatni nem olyan egyszerű, de végül is gyönyörűséges feladat. Mert olyan ritkán van az ember életében eredmény. Apró kis sikereket az ember év végén összeszámol, és azt mondja, ez is bejött, ez is, és sikerült. Az eredmény az valami egészen más. Isten az eredményt nézi, nem a sikereket. De megadja az erőt is a küzdelemhez. És ez ennek a vasárnapnak is az evangéliuma, hogy nem vagyunk egyedül, az Isten velünk van. Immanuel. Imádkozzunk. Jézus Krisztusunk, egy családnak szántad népedet, mi pedig oly sokszor sok felé szaladunk. Kérünk, adj minden gyermekednek igaz hitet, hogy benned Urunkra, egymáson pedig testvére találjunk, és így egy szívvel imádjunk téged. Amen.